ékesség mindenkinek. A napi köszöntő ígével köszöntöm a gyülekezetet. Nem egyéb, ha csak emberi kísértés esett rajtunk, de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint azt elszenvedhetitek. Pál apostolnak Korintusbeli gyülekezethez írott első levele, 10. fejezetének a 13. verse. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása legyen az Úr nevében, aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket. Amen. Énekeljük fennálló énekül a 155. dicséretet. Ó Úristen, légy közöttünk, így imádásodra jöttünk. Kereszteléshez készülve énekeljük a 431. dicséretet. A 431. dicséret így kezdődik: Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. Köszöntelek benneteket, szeretteim, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek áldott közösségében. Amen. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket most is, ezen a szent napon, és szaporítottad a mi gyülekezetünket is. új testvérekkel és kicsikkel is. Urunk Istenünk, eléd visszük a mi kicsinyeinket, nagyjainkat. A te áldásodra várunk mindnyájon, és a te áldásodért könyörgünk most is, és hisszük, hogy Jézus Krisztusunk által ezt az áldást ma is megkaphatjuk. Kicsik és nagyok, egészségesek és betegek, örömöket hordozók és fájdalmat viselők. Különösképpen könyörgünk ezért a drága családért, akik örömüket úgy is kifejezik, háladásukat úgy is megbizonyítják, hogy idehoztak drága két kisgyermeket, hogy felvegyük őket a te egyházad tagjai sorába. Urunk Istenünk, ezt az örömöt visszük most eléd mi is, hiszen az ő örömük a mi örömünk is, hiszen a parancsodat mi is teljesítjük, örülünk az örülőkkel, vagy sírunk a sírókkal, most örvendezünk az örülőkkel mi is. Urunk Istenünk, ha te szent lelkedet küld el erre az Isten tiszteleten, járja át a mi szívünket, és hadd lehessünk a tieid, kicsik és nagyok mindnyájan, és legyünk a te ígédnek nem csak hallgatói, hanem megtartói is. Jézus Krisztusunk nevében és érdeméért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Szeretett testvéreim, Urunk Jézus Krisztus mennybe menetele előtt a következő parancsolatot adta az ő tanítványainak. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és én imején ti veletek vagyok minden napon a világkorszak végezetéig. Gyülekezetünk nevében igaz szeretettel köszöntöm a kedves szülőpárt és a keresztszülőket, akik elhozták ide ebbe a gyülekezetbe megkeresztelni az egyéves ikerpárt, Bogátot és Gertrúdot. Amikor ezeket a neveket halljuk, akkor van a neveknek jelentése is, és talán nem árt, hogyha tudjuk, hogy valamikor úgy adták a szülők a neveket a gyermekeknek, hogy a nevek kötelezték azt a gyermeket, nem csak gyermek, hanem felnőtt korban is. A Bogát név azt jelenti, hogy módos, gazdag, a Gertrúd pedig azt jelenti, hogy erő, esetleg másodlagos jelentés, hogy bizalmas, kedves. Testvéreim, hogyan lehet valaki gazdag? Lehet úgy is, hogy ezen a világon gyűjti a vagyont, gyűjti az értékeket, de úgy is lehet gazdag valaki, és igazán gazdag, hogy Istenben gazdag. És kedves szülők, keresztszülők, kedves család, a nevelés éppen ezért nem könnyű dolog. Felelősség teljes dolog, hogy Bogát gazdag legyen, Gertrúd pedig igazán erős az Úrban, és kedves legyen az Isten és emberek előtt. Éppen ezért a keresztelés az nem egy szertartás, amit lehet dátumozni erre a napra, 2005. július 24-e. A keresztelő azt jelenti, hogy elindítani ezeket a gyermekeket egy úton. Azon az úton, amelyen Istenben gazdag és Isten előtt kedves lehet ez a két gyermek. Éppen ezért Ne csak saját szíveteket adjátok át az Úr Jézusnak, hanem úgy neveljétek ezeket a gyermekeket, hogy ők is átadják a szívüket az Úrnak. Most még csak talán vezetgetni kell őket, de egyszer, amikor megnőnek, és önként hitvallást tudnak tenni, akkor tegyék ezt ők önként, és tapasztalják meg az életben, amit az egyik énekírónk így fogalmaz meg, gazdag maradtam, mert van Istenem. Igen, ezt a gazdagságot, ezt a kedvességet kívánom a ti gyermekeiteknek. Segítsen az Úristen mindnyájatokat, hogy így tudjátok nevelni és neveltetni őket. Most pedig, testvéreim, valljuk meg a mi hitünket, mondjuk el az egyetemes keresztény anyaszentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, kifogantatik Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anya szentegyházat, hiszem a szentek egyességét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, imádkozzunk ezekért a kisgyermekekért a következőképpen. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztusban, te azt ígérted, hogy Istenünk leszel nekünk és a mi utódainknak. A te szeretetedbe ajánljuk ezeket a drága kisgyermekeket. Légy nekik teljes életükben megváltó Istenük, őriző pásztoruk és kegyelmes gondviselőjük. Vezess őket a te útadon, és mutasd meg nekik annak a gazdagságnak és kedvességnek szépségét, amelyet kínálsz nekik ezekben a pillanatokban. Urunk Istenünk, áld meg a szülőket, a keresztszülőket, azzal a te előtted való felelősséggel, amelyel nevelhetik majd a te segítségeddel ezeket a drága gyermekeket. Urunk Istenünk, kérünk téged, áld meg őket itt, ebben az életben, és tedd valóban te benned gazdagokká és kedvesekké őket. Urunk Jézus Krisztusunk nevében és érdeméért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Testvéreim, most néhány kérdést intézek hozzátok, kedves szülők és keresztszülők és gyülekezet, amelyre feleljetek meg hallható szóval meggyőződésetek szerint. Azt kérdezem először is, akarjátok-e, hogy gyermekeitek az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék. Akarjátok-e? Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, Isten és a gyülekezet színe előtt. Ígéritek-e, fogadjátok-e? Isten adjon test és lelki erőt ígéretetek és fogadalom tételetek teljesítéséhez. A gyülekezetet kérdezem, ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szüleikkel és keresztszüleikkel együtt imádságotokban hordozzátok, és minden segítséget megadtuk ahhoz, hogy ezeket a gyermekeket hitben nevelhessék, ígéritek-e? Isten szent lelke adjon erőt ígéretetek teljesítéséhez. Bogát keresztelleként téged az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Gertrúd keresztelleként téged az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevébe. Amen. A minden kegyelemnek Istene áldja és szentelje meg ezeket a kisgyermekeket, nevelje fel őt szüleinek, keresztszüleinek, egész családjának örömére és boldogságára, legyenek hasznos tagjai egyházunknak, társadalmunknak, és nevelje fel az ő nagy neve dicsőségére. Amen. Testvéreim, leülve készüljünk az Isten tiszteletre 392. dicséret éneklésével, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Szentelj meg minket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet Istennek népe, hallgassátok meg Istennek azt a szent ígéjét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségével szeretnék előttetek szólni. Megvan írva ez az ige az apostolok cselekedeteiről írott könyv 28. fejezetében, a 16. és következő versekben a fejezet végéig. Tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 28. fejezetéből a 16. verstől kezdődően így szól hozzánk Istennek szent igéje. Mikor pedig Rómába jutottunk, a százados átadta a foglyokat a testőrsereg fővezérének, Pálnak azonban megengedték, hogy külön lakjon az őt őriző vitézzel. Történt pedig, hogy 3 nap múlva magához hívatta Pál a zsidók között való főembereket, mikor pedig összegyűltek, ezt mondta nekik, Atyám fiai férfiak, én jól lehet, semmit sem vétettem a nép ellen, vagy az ősi szokásuk ellen, mint azáltal foglyul adattam át Jeruzsálemből a rómaiak kezébe. Kik miután kihallgattak, el akartak engem bocsátani, mivel hogy én bennem semmi halálra méltó vétek nincsen. De mivel a zsidók ellene mondtak, kényszerítettem a császárra appellálni, nem mintha az én népem ellen volna valami vádam. Ezért hívattalak tehát titeket, hogy lássalak benneteket, és szóljak veletek, mert az Izraelnek reménységéért vétettem körül e lánccal. Azok pedig azt mondták neki, mi te felőled sem levelet nem vettünk Judeából, sem pedig az atyafiak közül idejöjve valaki nem jelentett vagy szólott te felőled valami rosszat. Akarjuk azért tőled hallani, micsoda értelemben vagy. Mert a felekezet felől tudva van előttünk, hogy mindenütt ellene mondanak. Kitűzvén tehát neki egy napot, eljöttek hozzá a szállására többen, kiknek nagy bizonyságtétellel szólt az Isten országa felől, igyekezvén elhitetni ővelük a Jézus felől való dolgokat, úgy a Mózes törvényéből, mint a prófétákból, reggeltől fogva, mind estig. És némelyek hittek az ő beszédének, mások nem hittek. Mivel pedig nem egyeztek meg egymással, eloszlottak, miután Pál ezt az egy szót mondta, jól szólott a Szentlélek Ézsaiás próféta által, aki a mi atyánknak ezt mondta, eredj el e néphez és mondd, halván halljatok és ne értsetek, és nézvén nézzetek és ne lássatok, mert megkövéredett a népnek szíve, és füleikkel nehezen hallanak, és szemeiket behunják, hogy szemeikkel ne lássanak, füleikkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Legyen azért néktek tudtatokra, hogy a pogány népeknek küldetett az Isten ez üdvözítése, és ők meg is hallgatják. És mikor ezeket mondta, elmentek a zsidók maguk között sokat vetekedve. Maradt pedig Pál 2 egész esztendeig az ő tulajdon bérelt szállásán, és mindazokat befogadta, akik őhozzá mentek, prédikálván az Istennek országát, és tanítván az Úr Jézus Krisztus felől való szent dolgokat, teljes bátorsággal, minden tiltás nélkül. Amen. Szeretett testvéreim, a múlt héten befejeződött a Bibliaolvasó kalózunk szerint az apostolok cselekedeteiről írott könyv olvasási ajánlása, és úgy gondoltam, hogy néhány gondolattal fejezzük be, és tekintve két héttel ezelőtt szóltam az apostolok cselekedeteinek egyik fejezetéről, fejezzük be ezt a befejezetlen könyvet. Azt mondják az írás magyarázók, két ilyen befejezetlen könyv van a Bibliában, a Jónás könyve az Ószövetségben, és az Új Szövetségben ez, az apostolok cselekedeteiről írott könyv. Úgy tűnik, testvéreim, az olvasásánál, mintha Lukács túl hamar befejezte volna ezt a könyvet. Nyitva maradt előttünk sok-sok kérdés, ezek között a fontos, hogy mi történhetett Pál apostollal két év után. Mert azt tudjuk, hogy két évig ott volt a bérelt szállásán, prédikált szabadon, fogadhatta azokat, akik hozzámentek, de azután mi történt? Hát nézzük egy pillanatra az előzményeket. Azt láttuk, hogy a honfitársai gyűlölete miatt menekülni kénytelen Pál. És miközben menekül, a pogányok elkezdik szeretni. A honfitársai szinte kivetik maguk közül, a pogányok meg befogadják maguk közé. Lehet ezt tapasztalni, testvéreim, hogy néha akik Istentől távol vannak, jobban tudnak szeretni, mint azok, akik vallásos emberek úgy gondolják, hogy ők közel vannak az Úrhoz. Egyébként egy ige hirdető egyszer azt mondta, nagyon különös dolog, hogy Jézus Krisztusnak miközben az övéi keresztet ácsoltak, aközben a pogány görögök egyetemi katedrát ajánlottak az Úrnak. Testvéreim, olvastam egy mai példázatot Gyökösi Bandi bácsinak a tollából, csak röviden mondom el, egy nagyon kövér, olyan 120-130 kilós robusztus ember, az édesanyjára emlékezve elment az egyik templomba, amelyről emlékezett, hogy oda szokott az ő édesanyja járni. Kicsit elkésett már, majdnem megkezdődött az istentisztelet, és ez a nagyon kövér ember, akinek talán két szék kellett, hogy le tudjon ülni, kereste a helyet, hogy hova is tudna leülni. Aztán ment a szélen, mindenki ült középen, vagy a harmadik széken lett volna hely, talán kicsit úgy húzódtak volna is az emberek, tehát gondolta, hogy nem akarja őket elsodorni, várta, hát ha beljebb ülnek is, helyet adnak neki a széksorok szélén. Nem történt meg. Aztán elkezdett körülmenni a templomba, várt, hogy hát ha majd valaki húzódik arrább is, helyet ad neki a széksorok szélén. Nem történt meg. Már a lelkész fenn volt a szószéke, már a prédikáció is hangzott, talán a lelkész egy pillanatra megállt, meg is állt, hogy ez az ember ott járkált fels alá, látta, hogy reménytelen, senki nem húzódik arra, nem ad neki helyet, elment egy másik templomba, hasonló képpen járt, és akkor azt írja Gyökösi Banti bácsi, hogy betért a bisztróba, mert éhes volt, ott ült a széken egy ember, azt mondja, gyerek homám, arrább húzódok, ülj le ide az én székemre, itt biztos, hogy elférsz. Csak arra gondolt ez az ember, hogy nolám, hát ide érdemes lesz eljönni ebbe a bisztróba, mert itt kedves emberek is vannak, előzékenyek is, szolgálatkészek is, meg finom ennivaló is. Ezt azt mondta, hogy ide fog ő vasárnaponként járni. Testvéreim, nagy figyelmeztetés van az igében számunkra, és ítélet meg kegyelem a kegyesek kegyetlensége miatt, és a pogányok kegyessége miatt. Ítélet, mert valahogy az Úristen rá akar mutatni a mi szeretetlenségünkre, talán figyelmetlenségünkre, és meg akarja mutatni, hogy a szenvedők megmentésére nem egyszer a világból hív Isten samaritánusokat. A barbárok nem vették észre, hogy olvastuk az igéből előzőleg, az előző fejezetekben a hajótörés történetéből, a barbárok nem vették észre, hogy milyen jót tettek ők Pálékkal. De a menny észrevette ezeknek a barbároknak a magatartását. És testvéreim, a kegyelem, hogy még mindig figyelmeztet bennünket az Úristen, nem késő rendbe tenni a dolgainkat, nem késő több szeretetet tanúsítani embertársaink iránt, nem késő több figyelmet fordítani a mi embertársainkra, több testvériség, több testvéri érzés kell, hogy legyen a szívünkben. Tehát akkor visszanézve az ígére és az apostolok cselekedetei összességére, nézzük, hogy mit is ír nekünk ez a könyv. Mit csinált Pál például a bérelt szállásán? Egyesek arra gondolnak, hogy a védekezését készített elő. Hát gondoljátok csak, hogy a császárra appellált, és akkor a császár Néró. És ez a név rendkívül baljóslatúan hangzott akkor is, és ma is irtózattal gondolunk vissza erre a római uralkodóra. De Pál nem ezt tette. Pál nem készült a saját védekezésére, hanem nagyon fontos dolgot tett. Igét hirdetett. Jézus Krisztusról tett hitvallást. Nézzétek, milyen különösek az Isten útjai, kiszámíthatatlanok az Úr útjai. Elmegy az a honfitársai üldözése elő Rómába, és akkor ott is honfitársaival találkozik. És Pálnak még mindig van ereje a sok elutasítás után, hogy Jézusról bizonyságot tegyen. Mert mondhatta volna, hogy nektek beszéljek. Hát ti, akik mindig elutasítottatok, farhány borsó volt mindaz, amit én elmondtam nektek. Úgyis fölösleges minden fáradtság, menjetek, nem foglalkozom veletek. Titeket úgyse lehet meggyőzni. Nem ezt mondja. Miért? Azért, mert Jézusnak a szava ott él Pál apostol szívében is, hogy legyetek emberhalászok. Vessétek ki a hálóitokat fogásra. A Krisztusért végzett munkát mindig vállalja Pál, minden elutasítás ellenére is. Igen, testvéreim, a sikertelenségek sorozata után is lehet jó reménységgel újra kezdeni a dolgokat. Mert az Úr erre indít bennünket, nem szabad feladni a küzdelmet, a nemes harcot. Ha elutasítanak, újra lehet kezdeni, és látjuk, látjátok az igéből, azt mondja az ige, némelyek hittek. Jeruzsálemben elutasítják, Rómában többen hisznek a Pál bizonyság tételének. Tehát igazolódik az, amit a Galatáknak ír Pál, hogy a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Nem szabad ellankadni az Úr ügyében. Nem szabad megfáradni. Lehet, hogy elfáradunk sokszor, emberi tulajdonság, de megfáradni, bele fásulni a dolgokba nem szabad. Pál örömmel fogadta mindazokat, akik hozzámentek. Onézimus, a szökött rabszolga, vagy hozzámentek a vének, de sok testvér talált ott megnyugvást, sokakat erősített Pál a nemes harcban, az alatt a két esztendő alatt is. És mondjátok, szeretteim, nem ezért vagyunk-e mi is? Nem ezért vagyunk-e, hogy találjanak megnyugvást a nyugtalanok? Hogy erősödjenek hitben általunk azok, akik hitben gyengék? Segítsük azokat bizonyságtételeinkkel, akik bizonytalankodnak a hitéletükben. Pál hirdette az Isten országát. Tudod-e te is, testvérem, ilyen erővel, ilyen szuggesztíven hirdetni az Isten országát, annak a lényegét, hogy az Istennek országa igazság, békesség és a Szentlélek által való öröm. Tudod-e ezzel a töltéssel elmondani a te bizonyságtételedet másoknak? Látszik a te életeden is, hogy az az igazság határozza meg, a mennyei igazság határozza meg szavaidat és tetteidet. Ez a békesség, ez a mennyei békesség sugárzik el rólad. Ez az öröm, a Szentlélek által való öröm hatja át a te szívedet is, testvérem. És ez árad-e szét a te környezetedben is. Pál apostol szolgált tollával. Sokat köszönhetünk Pálnak a fogságban írott leveleiért is. Mégis végső soron Istent kell, hogy áldjuk, hogy ezekből a levelekből nem a lemondás, nem a letargia, nem a szomorúság árad, hanem a reménység. Nem panaszkodik, hanem föltekint az Úrra, Jézus Krisztus Urunkra, és ez a hit sugárzik át Pál apostolnak minden levelén és minden magatartásán, amit a római bérelt szállásán tanúsít. Tudjuk azt, testvéreim, hogy Pál rábízta Timóteusra az efézusi gyülekezetet, felhívja a figyelmet a gyülekezetekben a tévtanítókra, vigyázzatok, el ne hitessenek benneteket. Elküldi Tituszt a pártokra szakadt korintusi gyülekezetbe, majd amikor ott rendeződnek a dolgok, a krétai gyülekezetbe megy Titusz, hogy ott tegyen rendet. És az utolsó levele, amit a fogságból ír, amelyben már érzi, hogy az ő megáldoztatásának ideje elkövetkezik, így tud írni: ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, és végezetre eltétetett nékem az igazság koszorúja, nem csak nekem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Testvéreim, Pál apostol ekkor már megtört, beteg és öreg ember. De a lelke fiatal, és töretlen, és erős, és úgy tud Pál apostol a római fogságában is élni, hogy visszanéz és előre néz. Látja egyszerre a múltat hitben, és reménységben látja a jövendőt is. Tudom, kinek hittem, tudom, kinek hiszek. Bármilyen élethelyzetben legyen példa számunkra, Pál. Tudjuk hitben látni a mi múltunkat, és reménységben látni a mi jövendőnket. Szolgált könyörgés által is, Pál. Imádságaiban az Úr elé vitte a gyülekezetek kérdését, a gyülekezetekért való aggódását, a munkatársai életét. Tudjuk ezt mi is tenni? Hányszor imádkozunk a gyülekezetünkért? Olyan jó látni, testvéreim, biztos vasárnapról vasárnapra ilyen szép számban vagytok itt, de minden egyes gyülekezeti tagnak kiváltsága, hogy könyörögjünk azért, hogy ez így is maradjon. Legyünk mindig ilyen testvéri közösségben, tudjunk imádkozni a gyülekezetünkért, tudjunk imádkozni mindig egymásért, személy szerint is a mi testvéreinkért. Minden gondunkat az Úrra tudjuk vetni, de nem csak a miénket, hanem a másokét is. Aztán nézzük meg, hogy mi történt Pállal 2 év után, az ő bérelt szállásának elhagyása után. Csak feltételezések vannak, hiszen itt Lukács abba hagyja a Cselekedetekről írott könyvet. Feltételezések vannak, különböző hagyományok. Van egy ilyen hagyomány, hogy megszabadult az ő római fogságából, és talán a római nagy tűzvészben ő is ott lelte halálát. De a leghitelesebb hagyomány az, hogy 67. június 29-én Péter apostollal együtt kivégzik. Pétert keresztre feszítették, Pált pedig lefejezték. De testvéreim, amikor gondolkoznak az írás magyarázók azon, hogy vajon miért is nem írja itt Lukács tovább a Cselekedetek könyvét, akkor arra megállapodásra jutnak, hogy nem ez az izgalmas kérdés, hogy mi történt Pállal, hanem az az izgalmas kérdés, hogy mindennél fontosabb az evangélium terjedése. Hát testvéreim, hogyha a mi életünket nézzük, igehirdetőket, vannak köztünk fiatalabbak, vagyunk idősebbek, de egyszer elmegyünk a mindenélők útján, hogy hogyan azt az Úr tudja, lehet, hogy egyik pillanatban elalszunk, vagy azt jelenti, hogy talán súlyos betegségek után hazahív az Úr. Nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy az evangélium terjedjen. Az evangéliumot szólják a gyülekezetekben. Pál tiltás nélkül hirdette az evangéliumot, és ez a lényege. Ez a koronája ennek az igének, ennek az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek. Az evangélium ügyére kell odafigyelnünk. Jézus Krisztus élete, példája a legfontosabb számunkra. Milyen tanulsággal szolgál nekünk ez az ige? Ne a mindennapi élet esetleg sérelmei legyenek fontosak számunkra, amiket talán az evangéliumért el kell, hogy szenvedjünk. Nem ez a fontos. Ugyanis nem csak Néró üldözte a keresztény egyházat akkor is, akkor, abban az időben. Ma is vannak szeretteim, akik nem jó szemmel nézik az evangélium terjedését, akik nem jó szemmel néznek bennünket, hogy vasárnapról vasárnapra, bibliaóráról bibliaórára a gyülekezetben vagyunk, hogy imádkozunk. Inkább a keresztény értékek helyett a nihilizmust próbálják belénk súlykolni. Ez lenne a jobb az ő számukra. Testvéreim, vannak, akik talán gunyorosan mondják, hogy hát titeket ez a nagy tudomány, ez a keresztény tudomány az őrültségbe visz, mint ahogy Festus mondta annak idején Pálnak. Vagy vannak, akik úgy gondolkoznak, jó, jó, hát szép az, amit mondtatok, de most menjetek el, nem érünk most rá ezzel foglalkozni, majd amikor lesz nekünk időnk erre, vagy hívatunk benneteket, és majd akkor taníthattok minket, ahogy Félix nyilatkozott. És vannak, akik egyszerűen radikális módon szeretnének bennünket lesöpörni a térképről. Azt mondom, testvéreim, nem kell nekünk ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Ne nézzük azt, hogy most ki bántott meg, kinek nem tetszik az, hogy mi eljárunk az Isten tiszteletekre. Próbáljunk ügyekben gondolkozni. Legyen fontos az evangélium ügye, hogy minden körülmények között terjedjen, hogy tudjuk a jó hírt mondani alkalmas vagy alkalmatlan időben. Hiteles bizonyságtevői, hitvallói legyünk a mi megváltó Urunknak, Jézus Krisztusnak, akinek nem szívügye az Isten országának ügye, a Krisztus ügye, az evangélium ügye, az csak a saját énjével lehet elfoglalva, csak a maga kényelmét keresi. Áldott emlékezetű Farkas József igehirdető testvérünknek egy írását olvastam, érdekes kis történetet ír le. Lamberénében építették a kórházat, és mindenki hozta, vitte a gerendákat, végezte a nehéz munkát, és ahogy Albert Schweitzer elmegy ott egy ember mellett, az ott ül, és nem csinál semmit. Kérdezi, hogy testvérem, hát miért nem dolgozol? Azt mondja, én már értelmiségi vagyok, írnok vagyok itt. Én nekem nem kell dolgoznom. Erre Schweitzer Albert kicsit úgy szatirikusan megjegyezte, milyen kár, hogy én nem vagyok értelmiségi. Azzal fogta a gerendát és vitte tovább, ahogy a többi ember is. Neki ügye volt ez. A másiknak nem volt ügye. Testvéreim, azzal fejezem be az ige hirdetésemet. Legyen mindig szívügyünk az Isten országának ügye, a Jézus Krisztushoz való tartozás ügye, az evangélium ügye. És most így tegyünk pontot erre a befejezetlen könyvre, a Cselekedetek könyvére. Néhány szóban csak összefoglaljuk, miről is szólt nekünk ez a könyv. Hát szólt ugye az egyház születéséről és fejlődéséről, Péternek és apostoltársainak a hallatlan nagy munkájáról, Pál megtéréséről és három missziói útjáról. Luther azt mondta, a Szentlélek képes könyve az apostolok cselekedetei, de a legtalálóbb cím mégis az, az evangélium diadalmenete Jeruzsálemtől Rómáig. Hadd maradjon hát ez a befejezetlen könyv úgy befejezetlen, hogy majd a mi Urunk Jézus Krisztus fejezi be. De hadd menjen az evangélium az ige hirdető szívétől, meg szent könyvünk a Biblia szívétől egészen a te szívedig. És majd azon a napon teljesedjen be minden, a Jézus Krisztus napján, amikor elérkezik számodra is, számomra is az üdvösség ideje. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a te evangéliumod terjed. sokszor nehézségek közepette. Sokszor elutasítások kísérik az evangélium hirdetését, de nekünk ne fájjon az úgy, hogy abba hagynánk ezt a hirdetést, hanem úgy tudjon fájni, hogy még erőteljesebben, még nagyobb erővel és hittel tudjunk bizonyságot tenni rólad, a te életedről, tanításodról, szenvedésedről, halálodról, feltámadásodról és mennybe meneteledről. Tudjunk hiteles és erőteljes bizonyságot tenni. Ó, Urunk Istenünk, hadd legyen ebben a mi világunkban is az evangélium diadalmenete egyik szívtől a másikig. És Urunk, teljesítsd be mindazt, amikor majd elmegyünk a te országodba, ahol az Atyával és Szentlélekkel élsz és uralkodsz mind örökkön örökké. Hallgass meg imádságunkat, légy a mi gyülekezetünkkel, légy minden gyülekezettel, amely gyülekezet a te nevedben gyűlik össze, és a te akaratodra figyel. Te légy a mi gyülekezetünknek és minden gyülekezetnek őriző pásztora is. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Mind ezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek velünk való közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a hirdetéseket lelkipásztor testvérünktől.
Kedves testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is köszönjük Zakar Ödön, Hódmezővásárhelyi lelkipásztor testvérünknek a mai szolgálatot is, és még a következő vasárnapunkon is, ha Isten éltet bennünket, akkor lesz alkalmunk őt meghallgatni, és rajta keresztül hiszük Isten üzenetét, az Úr tanítását venni. Kívánjuk, hogy az Úr áldja és erősítse meg további szolgálatában is, családjával, kedves feleségével együtt. Kedves testvérek, hirdetem, hogy halottunk van, Csikós Józsefné, Irma néni költözött el. Itt ült mindig ezen a részen, emlékezhetünk az ő kis vékony alakjára, és csöndes szavú néni volt, Irma néni. 26-án, kedden, délután 15 órakor lesz a temetése. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a tető és a parókia külső felújítási munkálatai azok véget értek, illetve ezeket a munkákat Isten kegyelméből kifizethettük. Még ha jönnek ide a testvérek, láthatják, hogy a templom az kívülről nincs helyrehozva, és ennek a teteje sincs helyrehozva. Ennek az az oka, hogy még reménykedünk, hogy Isten megadja azt a lehetőséget, hogy nagyobbítsuk majd ezt a helységet. És úgy tűnt a számunkra, hogy nincs különösebb értelme annak, hogy esetleg most jó pár millió forintért, 5-6 millió forintért felújítjuk ezt az épületet azért, hogy utána esetleg 1-2 éven belül lebontjuk a tetejét és megnagyobbítsuk. Hát most akik így imádkoznak és hordozzák ezt a templom építési, vagy legalább templom nagyobbítási ügyünket, azok továbbra is kérem, hogy imádkozzunk ezért, és keressük a lehetőségeket, hát ha az Úr megadja nekünk, hogy egy nagyobb és szebb templomban jöhessünk össze egy pár éven belül. Végül hirdetem a testvéreknek, hogy a héten a keddi bibliaórákat megtartjuk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A mai igehirdetést fogjuk most a lelkipásztor testvérünk nélkül megbeszélni. És erre is készüljenek a testvérek, és szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre a keddi bibliaórákra, ami 18 órakor kezdődik. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünk a 393. ének. A 393. ének, melyet mind a két versével énekeljünk el. Az első verse így kezdődik: ne csüggedj el, kicsiny sereg, ha rád zúdul vad ellened. Aztán pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el.